Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig bizonyos segítség a nyomorúságban. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 18. részéből, a 18. rész első 25 verséből. Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, amelyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből és a Saul kezéből. És mondta: Szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem. A Seol kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentumai inogtak, és megindultak, mert haragra gyúlt. Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz, izzó szén gerjedt belőle. Lehajtotta az eget, és leszállt, és homály volt lábai alatt. Kérubon haladt, és röpült, és a szelek szárnyain suhant. A sötétséget tette rejtek helyévé, sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. Az előtte lévő fényességből felhőjén jégeső tört át, és eleven szén. És dörgött az Úr a mennyekben, és a magasságos zengett, és jégeső hult, és eleven szén. És kibocsátá nyilait, és elszélezté azokat, villámokat szórt, és megháborította azokat. És meglátszottak a vizek medrei, és megmutatkoztak a világ fundamentumai, a te felségettől, Uram, a te orrod lehelletének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és felvett engem, kivont engem a nagy vizekből. Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálam. Rám jöttek veszedelem napján, de az Úr volt az én támaszom. És kivitt engem tágas helyre, kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem. Mert megőriztem az Úrnak utait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől. Mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hagytam el magamtól. És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől. És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint, kezeim tisztasága szerint, ami szemei előtt van. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai napért. Köszönjük, hogy felvirradhatott a mai vasárnap. Köszönjük, hogy itt lehetünk most a te színed előtt, és köszönjük neked, hogy te újra szívünkre akarsz beszélni. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is megtapasztaltuk a te szeretetedet, a te kegyelmedet, hogy velünk voltál utainkon, megőriztél bennünket, és ide is elkészítetted az utat, és felkészítetted a szívünket a veled való találkozásra, hogy tőled megelevenítő, megújító igét halljunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te vagy a mi kősziklánk, te vagy a mi oltalmunk, te vagy a mi menedékünk. Köszönjük, hogy benned bízhatunk. Köszönjük, hogy te biztos pont vagy az életünkben, amikor minden megbomlik, amikor minden tönkre megy, amikor minden elmúlik, amikor minden bizonytalanná válik, te akkor is megmaradsz, rád akkor is számíthatunk, rád akkor is építhetünk. Köszönjük neked, hogy olyan sokszor megtapasztalhattuk, hogy amikor hozzád kiáltunk, akkor te meghallgatsz és megsegítesz. Köszönjük, hogy olyan sokszor vontál már ki bennünket nyomorúságból, bűnökből, megkötözöttségekből. Olyan sokszor tapasztalhattuk már meg, hogy kivetted a szívünkből az aggodalmaskodást, a félelmet, a kételyeket. Köszönjük neked, hogy te szabadító Istenünk vagy. Azért könyörgünk, hogy igaz legyen ránk a Zsoltáros szava. Add, hogy tudjunk mindig, minden körülmények között, sokszor a látszat ellenére is benned bízni. Add, hogy tudjunk olyan életet élni, amelyben valóban te kedvedet leled, hogy tudjunk a te örömödre és a te dicsőségedre élni, és ne a saját elgondolásaink szerint járjuk az életünk útját. És add, hogy tudjunk mindenkor tiszta kezeket felemelni, bűneinktől megtisztulva tudjunk hozzád imádkozni, és add, hogy lelki értelemben valóban legyenek üresek a mi kezeink, hogy tudjuk elfogadni a te ajándékaidat, mindazokat az értékeket, amelyek valóban megmaradnak, és amelyen nem fog az idő. Kérünk, így ajándékozz meg most is bennünket örök értékekkel, ajándékozz meg bennünket a te szent lelked jelenlétével, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ámen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, mely alapján szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek a Zsoltárok könyvének 18. fejezetéből a 28. verset olvasom. A nyomorult népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod. Eddig az ige. Kedves testvéreim, a felolvasott alapige a 18. Zsoltárból való, amely a felirat szerint Dávid győzelmi éneke. Dávid éneke, amelyet akkor szerzett, amikor Isten kimentette az őt üldöző Saul és valamennyi ellensége kezéből. Dávid, amikor ezt a Zsoltárt írta, úgy érezhette magát, mint Izrael népe, amikor Isten kiszabadította őket Egyiptomból. A Zsoltár írásakor érezhetjük, hogy Dávid a szabadulás élménye alatt van, szíve repes, lelke boldog, és mindez átsüt a Zsoltár szavain. Saját tapasztalatára tekintve elmereng Isten kegyelmén, igazságosságán és hatalmán. Ma figyeljünk mi is Istenre, ahogyan a szabadulásra emlékező Dávid is tette. A felolvasott ige kétféle népről szól, hiszen így hangzott, a nyomorult népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. Szól nyomorult népről, és szól a kevés tekintetű népről. Mi is találkozhatunk, akár a mi városunkban, lakóhelyünkön is, a két nép képviselőivel. Találkozhatunk a nyomorultakkal, akik önhibájukból, vagy mások miatt vannak nyomorult állapotban. Aztán vannak kevélyek is, akik jólétük, elért eredményeik, vagy talán más miatt kevélyek, fennhéjázók. Talán mi is ismerünk személyesen egyes embereket, akik ebbe vagy abba a kategóriába besorolhatók, nyomorultak, vagy kevélyek, üldözöttek, vagy üldözők, kizsákmányoltak, vagy kizsákmányolók, javakat termelők, vagy javakat felélők. Sokat el lehetne morfondírozni ezen. Azonban a mai Isten tiszteleten engedtessék meg, hogy ne az egyénekről, ne az egyének hitéről, és ne is az egyén testi-lelki javairól, jólétéről szóljak, hiszen legtöbbször erről van szó, az egyén megtérése, az egyén üdvkeresése, a mi személyes megtérésünk, hiszen az egyén akkor nyeri el értelmét, és mi magunk akkor tudunk értelmes életet élni, ha önmagunkon túlmutatunk, ha él bennünk a közösség tudat, ahogy tegnapi napon hallottam, nem csak eljárunk, hanem alkotunk egy közösséget. Igen, Nincs értelme annak, hogy különálló életünk van, ha nem találja meg a célját a közösségben. És erről tesz bizonyságot az Ószövetség. Isten is népekről szól. Istennek tervei vannak a népekkel. Hogyha felütjük az Ószövetség történeteit, lapjait, akkor igen, vannak egyéni történetek, de nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy népek történeteiről van szó benne. Isten egy népet választott ki első renden, és ebben mutatta meg az ő kegyelmét, ebben mutatta meg az ő törvényét, az, hogy mit vár el a népektől, a népek összességétől. Persze sokan mondják azt ma szkeptikusan, hogy nincs olyan, hogy keresztény társadalom. Nem érdemes népről beszélni. Nem érdemes népről beszélni, mert az alapvető építő köve egy közösségnek csakis az egyén, az individuum, a különálló, elszeparált személyiség. Igen, ez így is van, de nem értelmezhető és nem érthető meg az egyén, a mi életünk, hogyha nem helyezzük azt egy nagyobb körbe, egy közösségbe, legyen az egy család, a gyülekezetünk, egy baráti közösség, szomszédi jó barátság, vagy bármilyen más közösség. Igen, sokszor a keresztények is azt mondják, hogy nincs keresztény társadalom, nincs néplélek, a nép egyedekből áll, individuumok összessége. És akik így gondolkodnak keresztényként, voltak éppen az Új Szövetség egyénre vonatkozó textusait, idézeteit emlegetik. És jól is van az, hogyha figyelünk az életünkre, mert hát a közösség soha nem válik jobbá a szólamoktól, a melveregetéstől, csak attól válik jobbá, hogyha az egyének egyen-egyenként megjavulnak. Mégis nagyon fontos az is, hogy Isten nem csak az egyénekkel törődik. Nem csak az egyes emberrel foglalkozik, hanem a népekkel is, amely ugyan egy nagyon nagy közösség, mégis egységes, mégis velünkig hatalóan meghatározó. Az elmúlt héten hallottam, hogy már a csecsemők sírásából meg lehet állapítani, hogy hol született, milyen nyelven beszéltek akkor, amikor ő még az anyja méhébe volt, melyik földrészen született a gyermek. És bizony ez a születési, fogantatási hely, az a nép, amelybe beleszületünk, egész életünket elkíséri, végigkísér. Ahogy egy dal mondja, bármilyen nyelven beszélhetsz, de magyarul álmodsz és magyarul sírsz. Mint sok más dologgal a világon, a néphez való tartozást is, akkor tudja az ember leginkább értékelni, ha nincs jelen az adott dolog, ami egyébként természetes. Ha például külföldre megyünk, akkor felértékelődik sok minden, ami egyébként természetes tartozéka a hétköznapjainknak. Felértékelődik az az egyszerű kis dal, amit himnusznak nevezünk. Felértékelődik a magyar nyelvű Isten tisztelet, a magyar nyelvű mi atyánk, vagy éppen a kenyér, amelyet minden nap magunkhoz veszünk, és nem is tudjuk értékelni, hogy tulajdonképpen ez a legjobb ízű kenyér a világon. És amikor hazafelé jövünk, átlépjük a határt, vagy leszáll a repülőgép, akkor érezzük, hogy mi valóban tartozunk egy néphez. És a nemzet, a nép az nem csak egy humbuk, nem csak egy kitaláció, nem csak az egyéneknek az adhok összessége, amely emberek egy területen élnek, hanem valóban egy valóság, realitás. Egy erdélyi ismerősöm mesélte, hogy amikor először átjöttek Magyarországra, ő még gyermek volt, és miután átlépték a határt, és egy kicsit eltávolodtak a határállomástól, a szigorú határőröktől, a szülők kiszálltak, a rokonok kiszálltak a szülőkkel együtt az autóból, és eszméletlen ugrándozásba, örvendezésbe kezdtek olyat, amilyet a szigorú székely neveltetésű gyermek még soha nem látott a szüleitől, és lehajoltak és megcsókolták a magyar földet. Ilyen élmények ritkán élik az embert, de ha átéltük, akkor tudjuk, hogy igenis nagyon fontos az, hogy mi tartozunk egy nemzethez. Lássuk tehát igénkre tekintve, hogy milyen a kétféle nép, és hogy viszonyul Istenhez a kétféle nép, és hogyan viszonyul Isten hozzánk. Igénk először is szól a nyomorult népről, amely voltak éppen nem más, mint elnyomott nép. Hiszen ahol nyomorultság van, ahol szenvedés és szegénység, ahol elnyomás van, akkor egy idő után találunk valakit vagy valakiket, akik nyomorgatnak, akik elnyomnak. A kettő párba jár egymással. A nyomorúság okozója legtöbbször valamiféle erőszak. Hogyha Dávid történetét, az alapigénknek a történelmi környezetét tekintjük, akkor láthatjuk, hogy ott is így volt. Hiszen Dávid nem a születésétől fogva nyomorult, nem predesztinált, eleve elrendelt az ő nyomorúsága, hiszen van valaki, aki üldözi. Van valaki, aki sanyargatja. Van valaki, aki nem hagyja élni, és nem hagyja, hogy nyugodtan hajtsa le a fejét az éjszakára. Igen, Saulról van szó, aki féltékenyen üldözte Dávidot és az ő kis szabad csapatát a hatalmas izraeli sereg elit alakulatával, mondhatnánk így mai szóval. Nyomorúságos bújdosás és nélkülözés volt Dávid osztály része, és ezt énekli meg a Zsoltárban, azt a tapasztalatot, hogy Isten felemelte ebből a nyomorúságból. Ma is vannak olyan helyek, ahol igen nagy a nyomorúság. Nem kell távolra menni. Vannak távoli államok is ugyan, távol-keleti, afrikai, dél-amerikai államok, szinte az egész föld déli félteke, és elcsodálkozhatunk, hogy hogy lehet ez felvilágosult korba, az ész korában, amikor már nincsenek véreskező despoták a nyugati világban, nincsenek kizsákmányoló földesurak, a feudalizmus már rég felszámolták, az arisztokráciát kiirtották, a papságot megalázták, nincsenek földi kincseket felhalmozó pápák, mégis elképesztően nagy a nyomorúság a világ jó nagy részén. Holott a civilizált nyugat élén a szuperhatalommal ez a nyugat uralja a világot, és hiába hangzanak el, akár még politikai szólamokban is, a keresztjén, az Isten, az imádság szavak, mégis azt láthatjuk, hogy a nyomor az nem csökken, hanem inkább talán még inkább terjed és növekszik. A baj talán az, hogy manapság a fizikai erőszak mellett és talán helyett gazdasági erőszakkal is elnyomnak sok népet. Olyan népeket, akik eredendően jóhiszeműek, becsületesek, szerények, és az idegeneket még nagy vendégszeretettel fogadják, amely idegenek talán egy távoli tőzsdén, a kamatok és becstelen kereskedések révén éppen őket teszik tönkre. Igénk szól a kevés tekintetű népről. A kevés tekintetű népről, akik a másik oldalon állnak, akik sanyargatnak, akik nyersen vagy finomabb módon megideologizálva elnyomnak embereket, az ilyen népek, világosan kell látnunk, egy dolog miatt kevélyek. Nem ismerik el, hogy felettük áll még valaki. Nem úgy élik az életüket, hogy elismernék, felettük áll még Isten. Lehetnek ezek az országok, hatalmak, névleg és statisztikák szerint keresztjének, vagy Isten hívők. Mégis egész életük az erőszakra, a másik emberen való felülkerekedésre és kifosztására épül. És az ilyen népet igaztalan, hamis hite még kevélyebbé teszi. E kevény nép ős képe Saul. Saul, aki királyságát és hatalmát Istentől kapta. Ő jelölte ki királynak, és Sámuel által felkente. És az uralkodása első szakaszában Saul hűséges is volt, és elismerte, hogy Isten az ő feje fölött áll, és ő az, aki a hatalmat ajándékozta neki, de volt egy pont az életében, amikor Isten elvette tőle ezt a hatalmat. És ezt nem ismeri el Saul. Nem ismeri el, hogy más már a király. És nem ismeri el, hogy Isten elvette tőle. Elvette tőle azt, ami az övé volt, de most már nem az övé. És ráadásul átadta más valakinek, Dávidnak. Nem képes lemondani a hatalomról. Nem képes elfogadni Isten döntését. És hatalmi tébolya valódi tébolyá lesz. Valódi tébolyá kezd válni, azt láthatjuk, hogy megbomlik az elméje Saulnak. Ilyen tehát a kevés nép, a kevés uralkodó, amelyek bár kevesen vannak, de mégis annál kevélyebbek, és annál kevésbé ismerik el Isten hatalmát. Úgy láthatjuk, és úgy érezhetjük, hogyha minden ránk lenne bízva emberekre, akkor a föld már rég elpusztult volna. Azonban az a Zsoltár, az a mai Isten tisztelet evangéliuma és jó híre, az a nagyon egyszerű állítás, két szó, van Isten. Van Isten, aki Dávid Zsoltárában úgy jelenik meg, mint aki a nyomorult népet megsegíti, felemeli, és a fennhéjázót pedig megalázza. A megsegítő és megalázó Isten. Van Isten, aki megsegítette Dávidot, és bármennyire is vesztésre állt, bármennyire is kicsiny volt az a gerilla csapat, mondhatnám így is, a hatalmas izraeli erős felfegyverzett hadsereggel szembe volt Isten, aki megsegítette. És a mai világban is van Isten. Van Isten a kamatprés és a profit szivattyúk ellenére. Van Isten a társadalmi méretekben megromlott erkölcs és egymás kizsákmányolása ellenére. Isten a földön található visszásságokat helyre állítja jelen időben. Nem csak helyre fogja, nem csak egy reménybeli jövőben majd eljön, hiszem és tapasztalom, hogy folyamatosan helyreállítja azokon a helyeken, ahol az emberek megnyílnak felé. Az elnyomott népet megsegíti. És pontosan az elnyomása, mélypont állapota az, ami nagyon sokszor megnyitja az emberek szívét Isten felé. És amikor azt látom, hogy egy-egy társadalom, a mi társadalmunk is megy lejjebb, lefelé, akkor mindig az a remény ébred fel bennem, hogy nem sokára megnyílik az embereknek a szemük. Nem sokára meg fogják látni, hogy mi miatt vagyunk egyre mélyebben. Az elnyomott népet megsegíti. Ezt tapasztalhatta meg Izrael, amely olyan nagy birodalmak mellett, világbirodalmak mellett maradt meg, mint Egyiptom, Asszíria, Babilon, Nagy Sándor birodalma, Római birodalom. És ezt tapasztalhattuk meg mi is, magyarok, akik a népek országútján telepettünk le több mint 1000 éve. Történelmünk során éltük meg, hogy a történelem ura nem az ember, nem az uralkodó kaszt, nem az arisztokrácia, nem a király, hanem az Isten. Mindezt gyönyörűen foglalja össze Kölcsey Ferenc himnuszában. Kérdés azonban, hogy milyen feladatot ró ránk ez a tény, hogy Isten a történelemnek, a népeknek is ura. Elsősorban azt a feladatot, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Vizsgáljuk meg a mi népünket. Milyenek vagyunk, merre haladunk. Kezünkbe adja a vizsgálat kiinduló pontját a himnusz 4. vers szaka. Hajde bűneink miatt gyúlt harag kebletben. Azt mondja Eszter, hogy ne csak a rimánkodás, ne csak a panasz, egyre mélyebbre vívő örvényeit gerjesszük, hanem a bűnbánat és önvizsgálat útján induljunk el. És ha ezt megtesszük, akkor világossá válik minden. Világossá válik sok kérdés. Például az, hogy vajon az elnyomók felé, vagy az Istenben bízók felé haladunk. És ha elnyomottak vagyunk, akkor miért van ez rajtunk? Mi miatt? Miért nem becsüljük meg még a szomszédunkat sem? Felebarát szó szabad fordításban azt jelenti, hogy szomszéd. Az az ember, aki mellettem van éppen. Miért nem tudunk áldozatot hozni a közösségért? Másodszorban az a feladatunk, hogy könyörögjünk. Könyörögjünk Istennek a szabadításunkért, az elnyomott népek szabadulásáért. A szabadulásért elsősorban a bűn, és akkor ennek folyamodványaként a külső nyomorúságból. Harmadsorban pedig adjunk hálát a minket ért szabadításokért. És ha tudunk hálát adni, akkor lelkünk meggyógyul, és megtisztul a szennytől, mindenféle ránk ragadt, ránk ragasztott szennytől, pesszimizmus, anyagiasság, hitetlenség, ezektől szennyes a mi lelkünk, mint nép. És nem mondhatjuk azt, hogy én keresztény vagyok, megélem a hitemet a saját kis életemben, én keresztény vagyok, teljes erőből törekszem arra, hogy saját üdvömet bebiztosítsam, és nincs időm még erre a nyomorult népre is gondolnom. Nem mondhatjuk azt, amit a néhány éve világhírűvé vált írónk nyilatkozott, elferdítve Radnóti Miklós közismert gondolatát. hogy Magyarország szép, de csak repülőből nézve leszállni nem érdemes. Vagy egy másik író, aki Miskolcról azt sugallja, hogy szép, de csak távolról eljönni ide nem érdemes. Ilyeneket csak egy lelkiismeret furdalástól gyötört, otthonát kifosztó ember mondhat. Egy tékozló fiú, aki amíg otthon van is, mindig arra gondol, hogy hogyan hagyhatná el az atyai házat. Legyünk inkább a bibliai példákhoz hasonlatosak. Hasonlóak Mózeshez, aki inkább népe helyett akart pusztulni, semmint, hogy az ő népe elpusztuljon. Legyünk hasonlóak a Zsoltár az alapíge szerzőjéhez, Dávidhoz, aki királyként is Istenben bízott, és szolgálta a népét. Vagy Pál apostolhoz, aki népe iránti ízó szeretetét így írja le a római levélben. Nagy az én nyomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva. Testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták. Ilyen volt tehát az ő hite, és ilyen volt az ő népe iránti szeretete. Vannak tehát elnyomott és kevély népek. Könyörögjünk azért ma, hogy Isten mutassa meg, ő a történelem ura. Könyörögjünk azért, hogy az elnyomottakat segítse meg, mert a földön senki nem segít rajtuk. Könyörögjünk azért, hogy a kevélyeket alázza meg, tudva azt, hogy a megaláztatás és a megalázkodás az első lépcső a megtérés felé. Afelé a megtérés felé, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus mindannyiunknak felkínál. Mindannyiunknak felkínál, éljünk bár itt a Kárpát-medencébe, vagy a világ bármelyik táján. Ezért könyörögjünk. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, Istenünk, azt, hogy Te uralkodsz rajtunk. Köszönjük azt, hogy ennek az uralkodásnak nem a kizsákmányolás, a kifosztás, az elnyomás a célja, hanem az, hogy mi bővölködjünk és teljes életünk legyen. Istenünk, megvalljuk, hogy nehezen tudjuk ezt a mindennapi életben valóságként megélni. Te vagy az Úr. Nem tudunk mindig bízni benned, hanem elkeserítenek a történések, az események, amelyek személyes életünket, közösségeink életét nyomorítják. Mindazonáltal most benned helyezzük a mi bizalmunkat. Szeretnénk hittel élni, oly módon, hogy az ne csak egy személyes érzület legyen, hanem valóság. Istenünk, add, hogy lehessünk békekövetek, hogy azt a békességet, amelyet Jézus által ajándékoztál nekünk, ne tartsuk meg magunknak, hanem terjesszük és sugározzuk szerteszét azok körében, akiket ránk bíztál. Így emeljük fel szavunkat szeretteinkért, jó ismerőseinkért, barátainkért, rokonainkért, családunkért. Imádkozunk gyülekezetünkért és a gyülekezetekért. Kérünk, áld meg egyházunkat és az egyházakat, népünket és a népeket. Tesszük ezt azzal a bizalommal, amely bizalommal az Úr Jézus felruházott bennünket, mint gyermekek, akik bíznak a mennyei atyukban. Így kérünk, hadd lehessünk békekövetek azok körében, akik nyomorúságot szenvednek el, akik betegek, akik kórházban vannak, gyászolnak, akik nem látják a kiutat, akiknek élete vakvágányon van. Kérünk, áld meg bennünket, ne a mi érdemeink, hanem annak az érdeméért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.